38. Az ember mindig nagyon egyedül van, gondolta Isaac Nathan Bloom tizedes, amikor ugyanaznap délben elhagyta az ebédlőt. Egy altiszt mindig egyedül van. Felment a hálóterembe. A helyiség üres volt, mint rendesen. Bloom maga se tudta, miért számított arra, hogy lesz ott valaki. Már több mint két hete minden étkezéskor elsőnek hagyta el a kantint, és a hálóterem mindig üres volt, de reménykedett benne, hogy nem lesz üres. Ma például azt gondolta, hogy a nagy hőség miatt valaki esetleg nem ment le ebédelni. Bloom nem tudta megérteni, hogy képes valaki ilyen kánikulában meleg étellel megtölteni a gyomrát. Ő bizony egy gyötrelmes negyed óráig piszkálgatta a párolgó ételt, és csak nagy nehezen gyűrt le néhány falatot. Nem kívánta a gyomra. De azért legyűrte. Két okból is. Egyrészt boxoló lévén vigyáznia kellett az egészségére, másrészt nem szeretett volna feltűnést kelteni a sok éhes ember között. És most az a kevés is, amit megevett, úgy megfeküdte a gyomrát, mint egy tízfogásos lakoma. Bloomot nyugtalanította, hogy nincs étvágya. Levetette a zubbonyát, lehúzta a cipőjét meg az okniát, lefeküdt a pricsére, és forró lábát mélyen belefúrta az árnyékos levegőbe, amely azt a csalóka reményt keltette az emberben, amikor belépett a terembe, hogy ott hűvös van. Furcsa. Éjszaka majd olyan hűvös lesz, hogy egy második pokróc is el kell. A hőség az oka, gondolta magában Bloom. Ez a hőség mindenkinek elveszi az étvágyát. Amíg van étvágya az embernek, nyugodt lehet, semmi baja. De ha nincs, biztos, hogy valami nem stimmel. Tulajdonképpen az volna a helyes, ha este tartanák a főétkezést, mint a gazdagok. El kell ismerni, a gazdagok tudják, hogy kell élni. A tisztek például délben soha se esznek sokat. Bloom feküdt a hátán, a betongerendás szürke mennyezetre merett, és próbálta megérteni a dolgot. Eddig még sose fordult elő vele ilyesmi. Reggelinél és vacsoránál nincs étvágya. Tehát valószínűleg nem csak a hőség az oka. Ez még sose fordult elő vele. Ha nem csinál valamit, úgy le fog romlani, hogy csak árnyéka lesz önmagának. Ha valaki meg akarja őrizni a kondícióját, főleg a boxoló, annak muszáj enni. Ez még sose fordult elő vele. És már több mint két hete tart, körülbelül azóta, amióta előléptették tizedessé. Borzasztó felelősség tizedesnek lenni. Lehet, hogy részben ez az oka a dolognak. Minden esetre ilyesmi még sose fordult vele elő. Meg aztán itt van az ökölvívó idény is. Még két hétig tart a bajnokság, a boxolás mindig idegesítette, tulajdonképpen túl érzékeny ő ehhez. Tudta, hogy túlságosan megviseli az idegzetét. Lehet, hogy ennek is van valami köze az étvágytalanságához. Mert ilyesmi még sosem fordult elő vele. Csak nem akarta pálcban hagyni az ezredet. Különben már régen felhagyott volna a boxolással. Bloom abbahagyta az önelemzést, és hagyta, hogy elkalandozzanak a gondolatai. Céltalanul, de boldogan azon kezdett tűnődni, milyen jó is lesz, ha befejeződik az ökölvívó idény. Még két hét, gondolta Bloom. Már csak két hét. Aztán sem mérkőzés, se edzés decemberig, a stadionban rendezett hadosztálybajnokságig. Szinte túl szép volt ahhoz, hogy el lehessen hinni. Bloom a szíve mélyén békés ember volt, és paradicsomi kilátás volt, hogy öt teljes hónapig nyugta lesz. Átkozott hülyeség. Az ezred középsúlyú bajnokságát már megnyerte, akár kiáll a két utolsó mérkőzésre, akár nem. Hülyeség folytatni a dolgot és kiállni az utolsó két mérkőzésre is, mikor a pontszámai alapján már úgyis győzött. És amikor annyira csak békességre vágyik. De hát mit mondhat az ember? Mondhat egyáltalán valamit? Nem volt gyáva, többször verekedett a gyepen, mint az egész században bárki, csak éppen kelletlenül csinálta. Túl békés természet volt. Nem szerette a boxolást, és emiatt állandó feszültségben élt. Itt van például Pruitt. Pruitt egészen más eset. Pruitt szeret boxolni. Bloom boldog lett volna, ha végre túl van már az egészen. Talán akkor megint tudna enni. A pricsén fekve hallotta, hogy a kisevők közül néhányan már feljönnek keresztül a konyhán, és undorral figyelte lépteiket a lépcsőn. Biztos lesz, aki leül majd a pricse szélére, és igyekszik benyalni magát nála, most, hogy már tizedes. De nem. Szétszorodtak a pricseiken. Bloom megkönnyebbült. Minden apróságért hálát kell adni Istennek. Hárman összeültek, kockát vettek elő, és játszani kezdtek. Márkás cigarettában. Mindegyiküknek volt 2-3 csomag különféle márkájú, kockán összenyert cigarettája, amit eldugtak a katona ládájukba, és nem szívtak el. Ha rá akartak gyújtani, sodortak maguknak. Bloom félig felült a pricsin, neki indult, hogy oda megy és beül közéjük negyediknek, de aztán úgy döntött, hogy inkább nem. Különben sem volt cigarettája. Bloom visszafeküdt, remélve, hogy nem vették észre, hogy oda nézett. Ekkor haladt el a pricse mellett Miller tizedes, a latrináról jövet. Bloom figyelte, azt várta, talán odaszól neki, vagy megkérdezi, leülhet-e mellé a pricsre, de Miller tovább ment a maga pricséhez. Bloom egy pillanatig meg volt sértve, de aztán eszébe jutott, hogy Miller helyesen cselekedett. Nem jó, ha az altisztek a közlegények szeme láttára összeülnek, elengedik magukat és elárulják, hogy ők is emberek. Erre minden altiszt mindig vigyáz, de hát ezt meg kell szokni annak, aki újonnan lett altiszt. Nem olyan könnyű altisztnek lenni, ahogy azt képzelte az ember, amikor még közlegény volt. Bloom végig tapogatta vékony zsávoly nadrágja zsebeit, bár csak lenne annyi pénze, hogy este átmehessem Fahiavába. Kövér Szúhoz. Aztán eszébe jutott, hogy amikor legutoljára ott járt, Szú az összes lányok füle hallatára lezsidózta. Mérgében egészen elsötétült az arca. Akkor megesküdött rá, hogy soha többé nem viszi a pénzét abba a kuplerájba, ahol lezsidózták. Aztán eszébe jutott, hogy akkor még nem volt meg a két stráfja. Most biztos nem lenne olyan nagy pofájuk, ha meglátnák a két stráfot meg a pénzt. És ne felejtsd el, öregem, a harmadik stráfot se, morfondírozott csendesen, azt is megkapod, ha a jövő hónapban hazaviszi a hajó a leszerelőket. Mint középsúlyú bajnoknak, úgy szólván már a zsebedben van. Az öreg dinamit tulajdonképpen már megígérte, amikor úgy áradozott a legutolsó knockoutod után. Akkor aztán minden másképp lesz. Kövér Szú tehet neki egy szívességet. Bloom őrmester majd a városba megy, a New Kongressbe, ha karban akarja tartani a dugattyúját. Csak is filteres marborot fog szívni. Csak is filtereset, ismételgette magában lassan, élvezettel. Egy kis lelkesedést akart gerjeszteni magában, de a hőség miatt nem sikerült. Átkozott hőség, gondolta Bloom. Filteres marborót. Ugyanazt a márkát, amit az a nyavajás buzi Flóra szív állandóan, az a felvágós disznó, hogy fulladna meg a saját verítékében, aztán főne meg a saját levében, gondolta átvitt értelemben. Bloom vadul boldogan a hátára hemperedett, hogy ismét a mellét éri a levegő. Legalább nem kell délután kivonulni a robotra, meg edzenie se, ha nincs hozzá kedve. Egész délután a pricsén heverhet. Látta, hogy épp akkor jön be Clark, azaz Péntek a kantinból, egy tölcsér csokoládéfagylaltot nyalogatva. Bloom bosszusan felhorkant. Dühös volt, hogy egy seggfej Digo Bakkának van pénze fagylaltra, a tizedesének meg nincs egy vasa se. Ha volna pénze fagylaltra, talán megjönne az étvágya. Egy boxoló nem lehet étvágytalan. Főleg egy boxoló nem. Hirtelen páni félelem fogta el. Dühös volt a gyomrára, amiért válságos helyzetben így cserben hagyta. Clarknak, azaz Pénteknek borzasztó nagy szüksége volt cipőkrémre, ezért ment a kantinba, a Niccolo Levától kölcsön kért 50 centtel. Meg volt lepve, hogy milyen sokan visszajöttek már az ebédről. Az embernek csak fokozták a magányosságát. Furcsa dolog ez a magány. Egyedül sose érezte magát olyan magányosnak, mintha emberek között volt. Ezért is nem ment le szánt szándékkal ebédelni. Andy megint őrségen volt, Prue meg a sitten, és nélkülük nem volt kedve bemenni az ebédlőbe. Amikor eszébe jutott, hogy Prue a sitten van, Clarkot ugyanaz a rémes üresség fogta el, mint amikor gyerekkorában azt mondta neki az anyja, hogyha folyton a fütyijével játszik, olyan fekete lesz, mint egy néger. Az ilyen napokon, mint a mai, Péntek, szinte jobb szerette volna, ha nincs különleges szolgálatra beosztva. Egyébként nem vette meg a cipőkrémet, amiért a kantinba ment. 15 centet elköltött egy adag tejszi habos fagylaltra, imádta a csokoládé fagylaltot, további 15 centért vett egy új képregényt, hogy legyen mit olvasnia, amíg a fagylaltot nyalogatja. Eddig még minden rendben volt, mert még mindig maradt 20 centje cipőkrémre. Ebédelni úgysem volt kedve, és a képregényt olvasva nem volt olyan kényelmetlen érzése, mint különben a kantin éttermében mindig, és még mindig volt 20 centje cipőkrémre is. És akkor fogja magát, és vesz még egy tejszínhabos fagylaltot 15 centért, csak hogy végigolvashassa azt a képregényt. Csak mert nevetségesnek érezte, hogy a kantin éttermében ül és olvas, amikor nem eszik semmit. A cipőkrém meg eszébe sem jutott. Nem értette, hogyan is felejthette el. A második adag tejszínhabos fagylaltot lassan, óvatosan nyalogatta, hogy kitartson a képregény végéig, de ettől még nem lett cipőkrémje, hiszen már csak 5 centje maradt. Így hát ment és megvette ezt a tölcsér fagylaltot hab nélkül, mint egy utóételnek, hiszen már úgy is mindegy volt. Megette a fagylaltot, a tölcsér maradékát bedobta a pritse alá a szeméttartóba, és hirtelen pánik fogta el. Hogyan szerez most már cipőkrémet? Dühösen a pritsre hajította a képregényt, bár ne költött volna erre 15 centet. Ennyi pénzen vehetett volna egy csomag cigarettát. Lehet, hogy kockán egy egész kartonra valót nyert volna vele. Ült a pritsén, cigarettát sodort, és közben a regény tarka fedelét nézte az olajzöld pokrócon. Ezek a borítók mindig olyan sokat ígérnek. Aztán sohasem volt mögöttük semmi. Óvatosan szívta a cigit, nehogy a bult dörem törmelék a torkába kerüljön és megköhögtesse. Bár csak lett volna annyi akaratereje, hogy ne vegye meg ezt a vacak ponyvát. A jó öreg Prúnak mindig volt hozzá akaratereje. Néha Andynek is. Prú biztos adna neki kölcsön cipőkrémet, ha itt volna, és nem a sitten. Prúnak mindig volt cipőkrémje. Végül, mikor gyöngességének tudata elviseletetlenné vált, elnyomta a csikket a pritcs alatt lévő szemétdobozban, és elővette a gitárt, ezt az ócskát. Hangulatának megfelelően szomorú moldallamokat pengetett. Amikor beállt katonának, arról ábrándozott, hogy napbarnítottan tér majd haza a déli tengerekről, mint Errol Flynn. Világutazóként, mint Ronald Coleman, kalandorként, mint Douglas Fairbanks Jr., híres emberként, mint Gary Cooper, világfiként, mint Warner Baxter, olyan emberként, akit olyan tisztelettel hallgatnak az emberek, mint Roosevelt elnököt. Noha nem is olyan nagy tisztelettel, mint Roosevelt elnököt, de valahogy mégis úgy. És most, másfél év múltán, nem érzett magán semmilyen változást. Ez csüggesztő volt. Péntek egyszerre csak dühösen, erélyesen fejest ugrott az acél gitár regbe, minden erejét beleadva, akár csak egy műugró. Egyszer rá kell vennie a jó öreg Prút meg a jó öreg Andyt, hogy fejezzék be a tovább szolgáló blúzt, különben sohasem fogják megcsinálni. Aztán majd, ha leszerel és hazamegy Scrantonba az új gitáron, mert akkor már lesz gitárja, eljátsza a tovább szolgáló blúzt az apjának, meg a szomszédoknak, és az öreg azt fogja mondani, na nézd csak, fiú, hol a francba tanultál meg így gitározni? Mire ő azt mondja, a Hawaii-szigeteken, papa, ott, túl, a csendes óceánon, és együtt írtuk ezt a blúzt. Mindent előre kigondolt, amit majd mondani fog. Az öreg meg azt mondja majd, nézzétek csak, hogy tud gitározni a fiam. Ő maga írta a dalt, amit játszik. És a házban a lányok dögleni fognak érte, és hajba kapnak rajta, hogy kivel menjen a bokrok közé a parkban. Talán még színpadon is fellép majd. Mint Andy szerint, Eddie Lang és Django. Eddie Lang is digó. Amerikában egy digó ugyanúgy felléphet, mint bárki más. Németországban egy digó biztos nem léphet fel. Vadul gyakorolt, minden futamot addig ismételgetett, amíg nem lett tökéletes. A gyors, vidám dallamok makacsul kavarogtak az álmosító súlyos déli hőségben. Blum tizedes a pritsén feküdt, szerette volna elengedni magát a száraz nyár halk zümmögésében, szeretett volna megfeledkezni az étvágyáról. Várta, mikor hallgattatja el valaki ezt a hülyét, akinek a gitározása betöltötte az egész termet. Blum fel volt háborodva. Nem tudja ez a féleszű, hogy vannak, akik aludni szeretnének? Még egy agyalágyútban is kéne lennie ennyi tapintatnak. Bloom nem is önmaga miatt volt dühös, ő egész délután pihenhetett. A többieknek azonban robotra kell menniük, csak egy óra pihenőjük volt. Az Isten szerelmére! Ordította el magát végül is tréfásan a mennyezet felé. Hagyd már abba ezt az átkozott zeneponát! Ezek az emberek szundikálni szeretnének egy kicsit. Miért nem vagy tekintettel másokra? Péntek nem hallotta. Elbűvölte, hogy milyen csodálatos hangokat tud kicsalni a hangszeréből. Visszahúzódott saját külön világába, ahol senki se nevetett ki senkit. Bloom hitetlenkedve ült fel, amikor nem hagyta abba. Talán nem tudja a tök Filko, hogy ki kiabált rá? Vagy talán azért nem fér a bőrébe a taknyos, mert Pruitt túlságosan elkényeztette? Személy szerint semmi kifogása nem volt a féleszű ellen, mert tulajdonképpen inkább kedvelte, hiszen gyagyásnak egész rendes fiú volt. De hát azt azért mégse hagyhatja az ember, hogy a többiek füle hallatára így semmibe vegyék, ha azt akarja, hogy mint altisztet respektálják. Bloom felugrott a pricséről, kellőképpen felháborodott képet vágott, végigrohant a helyiségen, gondosan ügyelve rá, hogy a fejét meg az állát dühösen előre szegezze, és kitépte a gitárt Péntek kezéből. Azt mondtam, hagyd abba ezt a lármát, Digo! Bömbölte olyan hangon, ahogy vezényelni szokott. És ez parancs volt? Egy altiszt részéről. A Digókra épp úgy érvényes, mint másokra. Ha szét kell törnöm a fejeden ezt a dilikasznit, hogy megértsd, azt is megtehetem. Mi? Kérdezte Péntek, és zavartan nézett fel hirtelen üressé vált kezéről. Homlokán még ott csillogott az erős koncentráció verítéke. De mi a baj? Majd én megmutatom neked, hogy mi a baj. Üvöltött rá Bloom, és a háta mögé a hálóterem felé bökött a gitárral. Ezek az emberek pihenni szeretnének. Szükségük van rá, mert egész délután dolgozni fognak, amíg mi ketten, te meg én, itt ülünk a seggünkön. Pihenni szeretnének, és én gondoskodom róla, hogy pihenjenek is. Érted? Ha egy altiszt azt parancsolja, hogy hagyj abba valamit, abba kell hagynod, még ha Digo vagy is.
Én nem hallottalak, Bloom, mondta Péntek. Ne vásd a gitáromat, Bloom. Légy szíves, vigyázz a gitáromra.
Hallottál te nagyon jól, bömbölte Bloom az igaz ügyvédelmezője. Ne akart bebeszélni nekem, hogy nem hallottál, Digo? Mindenki hallott.
Igazán nem hallottalak, Bloom, esedezett Péntek. Becsület szavamra, Bloom. Könyörgök, ne tedd tönkre a gitáromat, Bloom.
Összetöröm ezt a nyavajás gitárt.
Övöltötte Bloom, a keresztes lovag, vidáman, élvezve, hogyan ragadja el egyre jobban az igaz ügyvédelme.
A nyakad köré csavarom. Amíg altiszt vagyok, kötelességem gondoskodni az embereim pihenéséről, és fogok is. Értetted?
Egyre jobban begerjedt.
Ebben az országban nincs helyük náciknak, meg fasiszta digóknak, akik szöges bakancsal tiporják el a többség akaratát, legalábbis egyelőre.
Eddig jutott el, amikor a háta mögül közbeszólt egy harmadik parancsoláshoz szokott hang.
Az Isten szerelmére, Bloom, mondta utálkozva a hang. Fogd be már a szádat! Nagyobb lármát csapsz, mint ez a fiú a gitárjával.
A Bloom, aki a nagyobb nyomaték kedvéért megmarkolt a Péntek mellén az inget, sarkon fordult, és csóálte tizedes, fakó, fekete, bölcs, öreg, közömbös, unatkozó indián szemével találta szemközt magát. Bloom érezte, hogy jogos felháborodása elszáll, elpárolog, erőtlen tiltakozássá satnyul, és még csak hangot se tud adni neki. A főnök a rugók élénk tiltakozása ellenére félig ülő helyzetbe emelkedett a pricsén.
Hagyd békén azt a fiút! Menj vissza a pricsethez, és fújd ki magad!
Tette hozzá a régi altiszt vontatott hangján, aki unja már a saját évek óta osztogatott parancsait, amelyeknek nem mondhat ellen senki.
Oké, főnök, mondta Bloom.
Eleresztette Péntek ingét, de elökött rajta egy kicsit úgy, hogy Péntek visszahuppant a pricsére. A gitárt ledobta Péntek mellé a pricsre.
De most az egyszer még elnézem, Clark, mondta. De vigyázz magadra! Az a szerencsét, hogy ma különösen jó hangulatban vagyok. Érted?
Sarkon fordult és visszament a pricséhez. Hallotta, hogy Csóáte főnök alatt nagyot sóhajtanak a rugók, amint hatalmas teste elégedetten visszahanyatlik a pricsre. Ő is lefeküdt, eltakarta a szemét a karjával, és úgy tett, mintha aludna. A hálóteremben folytatódott a félbe maradt ebéd utáni szunyókálás. A Blum karja és lába azonban vadul rángatózott jelezve, hogy jobb lesz, ha felkel és eltűnik innen. Nem tudta lecsillapítani végtagjait. Arra se volt képes, hogy ne vegyen tudomást róluk, de követelésüknek ellenállt. Csak feküdt és vitatkozott velük, de nem sikerült meggyőznie őket. Közben hallotta, hogy Clark csöndben az ajtóhoz lopódzik a pricse mellett, és lemegy a lépcsőn. Megint savanyú böfögés tört fel a gyomrából. Örült, amikor végre felhangzott a munkára hívó sípszó. Fél óra múlva, még mindig keresztbe fonta szemén a karját, mintha aludna, hallotta, mint a baseball játékosok meg a boxolók kettes-hármas csoportokban elindultak edzésre, és végre egyedül maradt. Egyedül az egész hálóteremben. Feküdt a pricsén, és szembenézett a tényekkel. Ő Isaac Nathan Blum. És Isaac Nathan Blum zsidó. Ezen mit sem változtat, hogy tizedes és altiszt lett belőle. Az se, hogy megnyerte az ezred középsúlyú bajnokságát, és első osztályú boxoló lett Schofieldben. Ettől még mindig Isaac Nathan Blum maradt, és Isaac Nathan Blum továbbra is zsidó. Az se változtat ezen a tényen, hogy hamarosan őrmester lesz, hiszen maga Holmes ezt már úgy szólván beígérte neki. Az se érdekes, hogy ő az ezred nagy reménysége a hadosztálybajnokságon, és hogy a honolulu-i Advertiser sport rovata már meg is jósolta a győzelmét. Akkor is Isaac Nathan Blum marad. És Isaac Nathan Blum akkor is zsidó lesz. Mindent megtett, közt egy csomó olyasmit, amihez nem volt semmi kedve, mert azt hitte változtathat a helyzeten, és bebizonyíthatja, hogy ez semmit sem számít. Amikor látta, mennyire megbecsülik a században a boxolókat, beállt boxolónak. Talán azt hiszik, hogy szíves lett boxoló. Amikor látta, hogy felnéznek az altisztekre, és mennyire tisztelik őket, altiszt lett. Azt hiszik talán, hogy szívesen lett altiszt. Keményen meg kellett dolgoznia érte. Amikor látta, hogy az ezredes, a hadosztály bajnokokat még jobban csodálja, mint a közönséges boxolókat, elhatározta, hogy mindkét címet megszerzi, és még egy év sem kellett hozzá, és az egyiket már meg is szerezte, és a legjobb úton van afelé, hogy megszerezze a másikat is. Amikor látta, hogy minél magasabb rangú egy altiszt, annál jobban tisztelik, elhatározta, hogy megszerzi a magasabb rangot is. Egyetlen rés sem akart hagyni, amelyen át megtámadhatják. Nem volt könnyű. Azt, amit elért, senkinek sem nyújtották át ezüstálcán. De ő makacsul kitartott, mert meg akarta szerettetni magát velük, be akarta bizonyítani, mennyire nem számít, hogy valaki zsidó, mégpedig úgy, hogy a kétség árnyéka sem maradjon senkiben. A vége mégis az lett, hogy semmi sem változott. És tudta, hogy soha nem is fog. Nem, hogy megszerették volna. Minél több dicsőséget szerzett magának, annál jobban utálják. Ezeket a fafejűeket nem érdeklik a tények, addig csűrik csavarják őket, amíg nem passzolnak eleve megalkotott elképzeléseikhez. Az ilyesmivel hogy lehet megküzdeni? Annak idején, amikor beállt katonának, azt hitte, hogy a hadseregben másképp lesz. De csalódott. Mindig és mindenütt ugyanaz a helyzet. Blum még mélyebben elmerült gondolataiban, és szembenézett a többivel is. Egyszerűen nincs meg benne az, ami kellene. Nem is volt meg soha. Pruitt megverte, szinte félkézzel. Az altiszti tanfolyamról minden további nélkül kirúgták alkalmatlanság címén. Aztán beidézték a rendőrségre, és kifaggatták, nincsenek-e homoszexuális hajlamai. Szemtől szemben meggyanúsították, hogy buzi. Az sem számít, hogy a káplán abba hagyatta a verekedést. Az se, hogy utána mégis ringbe szállt. És az se, hogy győzött. Pruitt mégis megverte, és ezt mindenki tudja. És ezt sose fogják elfelejteni. Megverte egy fele akkora kis fickó, mint ő, egy született kis középsúlyú őt, a született félnehéz súlyút. Az se számít, hogy az altiszti tanfolyamról, legalábbis részben, a buzik ellen indított nyomozás miatt tették ki. És az se, hogy ennek ellenére tizedes lett. Mint ahogy az se változtat majd semmin, ha őrmesterré léptetik elő. Az altiszti iskolából, mint alkalmatlant rúgták ki, és ezt mindenki tudja. És csak erre fognak mindig emlékezni. Hogy egyike annak a három embernek, aki a 107 jelölt közül ilyen minősítést kapott. Amikor a buzik után nyomoztak, a századnak majdnem a felét beidézték. Közülük miért nem gyanúsítottak meg senkit se azzal, hogy buzi? Hát persze, az a rohadt Tommy szétkürtölte, hogy Bloom egyetlen egyszer engedett a rábeszélésének. Tommy szívesen mesélte el az ilyesmit. Imádta a pletykát. De mi van a többiekkel, akik szintén kipróbálták a dolgot? Velük mi van? Előbb-utóbb mindenki kipróbálja egyszer, ha elég sokat van együtt buzikkal. Alkalom szüli a tolvajt, ahogy az a Hall nevű fickó szokta mondogatni. De a többiek erre nem szívesen emlékeztek, amikor összedugták a fejüket és kiröhögték Bloomot. Onnan tudhatta volna, hogy visszafelé fog elsülni a dolog, amikor telefonon névtelen feljelentést tett Pruitt és Tommy ellen, miután a Zsolt fizetési nap éjszakáján együtt látta őket a vendéglőben. Egy nyilvános fülkéből telefonált a belvárosból, egy drugstore-ból. Senkinek sem beszélt a dologról. Óvatosságból Hall és Maggio nevét nem is említette meg a zsaruknak. Mert tudta, hogy Tommy nem fog beszélni. De honnan tudhatta volna, hogy azoknak a nyavajás benszülött zsaruknak mindenütt van besúgójuk? Ez csak nem az ő hibája. Be akarta bizonyítani, hogy a zsidó is éppen olyan ember, mint a többi. Rá akarta kényszeríteni őket, hogy ezt elismerjék, legalább egyszer. Nem sikerült, mert nem volt meg benne az, ami ehhez kell. Ha megverte volna Pruittot. Ha sikerült volna elvégezni az altiszti tanfolyamot. Ha nem idézték volna be a buzik utáni nyomozás során. De hát mi értelme van az egésznek? Az ember csak egy bizonyos ideig hinthet port a saját szemébe. Csak egy darabig áltathatja magát. És csak egy darabig remélheti, hogy majd csak elfelejtik a dolgot. A végén megint csak előjön, megint csak visszajutsz oda, hogy a neved Isaac Nathan Bloom, Isaac Nathan Bloom pedig zsidó, és ezt mindenki tudja. A felismerés úgy zúdult rá, mint a hideg víz, vagy mint a folyékony izzóvas egy óriási olvasztó tégelyből az alatta álló munkásokra, ahogy egyszer a saját szemével látta Gary-ben, az acélművekben, abban az esztendőben, amikor ott dolgozott. A felismerés, hogy ezt mindenki tudja. Az üres hálóteremben fölkelt a pricséről, és odament a nagy, csöndes terem közepén álló puskaállványhoz. Úristen, mit meg nem adna érte, ha volna egy maroknyi éles tölténye? Álmokfutást rendezhetne, és annyit lepuffanthatna a disznók közül, amennyit csak bír, amíg ki nem nyírják. Ez az egyetlen módja, hogy az ember elérhesse valamit ezen a földön. Az ő puskája jobbról a harmadik kell legyen, az innenső oldalon. Végignézett az ávárzatok sorozatszámain. Jobbról a negyedik volt az övé. Mint mindig és mindenütt, Isaac Nathan Bloom soha se volt ott, ahol lennie kellett volna, hanem egyen lejjebb. Kivette a puskát. Jól kitolna velük, ha megtenné. Akkor a század ügyeletes nyilván rögtön a gyakorlat befejeztével belakatolná a puska állványt, ahogy elő van írva, nem várna takarodóig. Isaac Nathan Bloom zsidó sír felirata, a puska állványokat már délben lelakatolják. Oda vitte a puskát a pricséhez, leült, és az ölébe vette. Nem sokára megkapják az új M1 típusú fél automata puskákat. Már hónapok óta beszélik. A hadsereg, mint mindennel, ezzel is vagy fél évet el fog késni. De sosem fognak különbet kitalálni a jó öreg Springfieldnél, gondolta szeretetteljesen, miközben szemügyre vette a hosszú, olajosan fénylő, áramvonalas puskát. Karcsú volt, de pontosan a kellő helyeken dudorodott ki, és ez adta meg a Springfield puska jellemző harcias külsejét. Emellett a puska mellett az M1 úgy fest, mint egy kövér, szuszogó öregember, aki nem mozog eleget. Élvezettel simogatta végig a tenyerével a tusát. Ki is mondta, hogy azt olvasta valahol, A két legszebb dolog, amit Amerikában előállítottak, a fejszenyél és a gyors vitorlás. Utána még azt is mondta, hogy még egy harmadikat is hozzá tehetnének, a 03-as Springfield puskát. Pruitt. Pruitt mondta, mindjárt az elején, amikor a századhoz került. Hát még most sem tud megszabadulni ettől az átkozott gazembertől, ettől a Pruittól, aki nem zsidó, és aki megszégyeníti az embert azzal, hogy megjátsza a tökéletest. Blum lefektette a nehéz puskát a pricsére, és a katonaládájához lépett. Az egyik rekeszben 3 030-as éles töltényt rejtegetett. A legutóbbi lőgyakorlaton lopta, mert szerette simogatni sima részburkolatukat, szerette megcsörgetni őket a markában. Kivette az egyiket, a ládát becsukta, és oda tartotta a töltényt a pricsén heverő puska závárzata mellé. Micsoda erő! Micsoda szépség! Ahogyan magában hordozza a pusztítás ígéretét. Blum felbillentette a záver gombját, kihúzta a zárat, és élvezettel belecsúsztatta a lőkamrába a hosszúkás, halálos torpedót. Becsukta a zárat, gondosan biztosította a puskát, aztán csak ült és nézte a fegyvert, amely ártatlanul némán hevert az ölében. Kétféle zsidó van. Vannak olyanok, mint Sussman, a nyavajás motorbiciklijével, aki jobban szeretne góly lenni, ezért folyton undorítóan mosolyog, és kinyalja minden góly seggét, aki csak hajlandó letolni neki a nadrágját. Aztán vannak olyanok, mint az ő apja meg az anyja, akik csak sótlan vajat és kóser húst tesznek, de előbb azt is megáldatják a rabbival, és akik örülnek annak, hogy zsidók és nem akarnak mások lenni, és sohasem engedik, hogy az emberek elfelejtsék, és örülnek annak, hogy zsidók. És nem akarnak mások lenni, mert a zsidóság Isten választott népe, és Isten választott népe meg a hitetlenek között mindig ott a fal, amelyen egy nem zsidó sosem állhat keresztül. Csak ez a kétfajta zsidó létezik, akár tetszik, akár nem. Szép kis választék egy olyan ember számára, aki pusztán csak azt szeretné, hogy fogadják el embernek, értékeljék erényeinek és hibáinak megfelelően, de sohasem lehet pusztán ember, amíg az orra ilyen félreismerhetetlenül áll ki az arcából, mint valami reklámtábla. Blum nem véve le tekintetét a puskáról. Óvatosan megtapogatta az orrát, és kicsit összerándult az arca, mert még mindig elég érzékeny volt ott, ahol Pruitt az árja betörte. Talán már nem is volt annyira zsidós orr, mint azelőtt, de azért még mindig nyilvánvalóan zsidó orr volt. Nem szabadulhatsz a Blum orrtól, Isaac Nathan. Te vagy a mozdony, de az orrod az ütköző, amely állandóan ott halad előtted, életed messzeségbe tűnő sínein. Szeretnéd, ha befogadnának? Szeretnéd, ha tisztelnének? Szeretnéd, ha csodálnának? Szeretnéd, ha egyszerűen csak szeretnének? Mondd meg ezt a Blumornak, Isaac Nathan. A Blumnak az ég adta világon egyetlen egy ember sem jutott az eszébe, aki őt önmagáért, az egyéniségért szerette volna. Megnézte, hogy a puska még biztosítva van-e, aztán a szájába dugta a csövét. Föl kellett nyomnia egészen hátúra a száj padlásához, hogy a célgömb a foga mögé kerüljön. Nagyon olajos íze volt. Üvegkújjával megpróbálta elérni a ravaszt. Tudta, hogy a puska még mindig biztosítva van, de a üvegkújjával még a ravasz kengyelt sem ért el. Megpróbálta a mutató ujjával, de éppen csak, hogy be tudott nyúlni a hegyével a kengyel alá. Erőlködött, kinyújtotta a vállát, meg a karját, a puszta kíváncsiságból, de éppen csak, hogy sikerült megérintenie a kakas hátsó, homorú felületét. Gondoltam, gondolta Blum. Kivette a puska csövet a szájából, a fegyvert keresztbe fektette az ölében, aztán csak ült. Ült, és nézte a hosszú, karcsú, halálos tárgyat, amely ártatlanul, még mindig biztosítva feküdt a térdén. Szinte hihetetlen volt, hogy ez a holmi képes arra. Blum lehajolt, és lassan, gondosan kifűzte a jobb cipőjét. Elszántnak, erősnek érezte magát. Aztán megint a szájpadlásához nyomta a puska csövet, és bedugta a nagylábúját a kengyelbe. A kakas meg sem mozdult a nagylábúja nyomása alatt. Megint keresztbe fektette a térdén a puskát. A laktanya hirtelen kriptaszerűvé vált a maga ürességében. Bloom nem bánta volna, ha bejön valaki. De ha bejönnének, csak kinevetnék, hogy színészkedik, és menekülnie kellene a laktanyából, úgy röhögnének rajta. Úgy érezte, világ életében mindig és mindenhonnan ez a röhögés kergette el, mert hencegett, és aztán nem volt bátorsága meg is csinálni azt, amivel hencegett. Egész életében megpróbált cselekedni, csinálni valamit, elszánt és erős lenni, hogy végre egyszer felmutathasson valamit, mondván, hogy ezt én csináltam. Hogy csak egyszer végrehajthasson valamit önként, a saját elhatározásából valamit, ami megmásíthatatlan. De a végén így vagy úgy mindig a külső körülmények irányították. A véletlen, az esetlegesség, a vaksors, anélkül, hogy ő beleszólhatott volna. Még mindig szerette volna, ha bejön valaki, és megtörje a csendet. Gondolatban szinte látta, milyen arcot vágnának, ha túl későn érkeznének, és már nem segíthetnének a szerencsétlen halotton. Sok mindent tehettünk volna érte, olvasta le szomorú arcukról, sokkal könnyebbé tehettük volna számára az életet. Sajnálni fogják a zsidót, amikor már késő. Akkor már nem fogják azt gondolni róla, hogy gyáva, vagy hogy buzi. Háború lesz. Európában már folyik is. Harc, halál, vér és gyűlölködés. A gyerekek az anyatejjel szívják magukba, gondolta szomorúan Bloom, és kereszténységnek vagy zsidóságnak nevezik. A keresztényeket megtanítják gyűlölni a zsidókat megtanítják gyűlölni a keresztényeket. És mindeközben, gondolta Bloom a végsőkig elkeseredve, nincs senki a világon, nincs egy lélek se, aki Isaac Nathan Bloomot önmagáért, a személyéért, az egyéniségéért, a jellemért szeretné. Nem is érdemes élni, mondta hangosan, próbaképpen Bloom. Az üres hálóteremben senki sem mondott ellent neki. Megint fogta a puskát, és bedugta a csövét a szájába, ügyetlenül, mert nagyon nem esett kézre. Kinyújtott bal karjával tartotta a puskát, csövét a jobb kezével markolta meg. Aztán újabb ötlete támadt. Neki támasztotta a puska tusát a cementpadlónak. Ezek a 03-asok fenemód rúgnak. Nem érte el a biztosító zárat, és megint ki kellett venni a szájából a puskacsövet. A keze sehogy sem akarta kibiztosítani a fegyvert. Búzi vagy, gondolta elkeseredve Bloom. Perverz, szörnyeteg. Ha leszámolsz a dolgokkal, számolj le teljesen. Megtetted, élvezted, tehát búzi vagy. És mindenki tudja, hogy az vagy. Nem érdemled meg, hogy élj. Keze kibiztosította a fegyvert. Megint bedugta a puska csövet a szájába, mesztelen nagy lábúját beledugta a kengyelbe és rátette a kakasra. Egy mesztelen férfi láb csúnya, undorító, visszataszító. Megnyomta a kakast. A hosszú, mennydörgő robaj közben, amely csupán a másodperc töredékeig tartott, Bloomnak az volt az érzése, mintha valaki mögéje lépett volna, megragadta volna az állát és a tarkóját, és két kézzel hirtelen fölemelte volna, mint egy súlyemelő a szakításkor. A kezek egyre csak emelték, a feje egyre magasabbra és magasabbra röpült. Nem ezt akartam, szerette volna kiáltani. Nem ér a nevem! Csak tréfa volt, csak komédiáztam. Aztán, amikor a feje már szinte keresztül hatolt a mennyezeten, tudta, hogy nem volt értelme. Mindig szeretett volna valami olyasmit csinálni, ami megmásíthatatlan, és végül meg is csinálta csak azért, hogy rájöjjön, tévedett. Nagyon sok mindenre rájött, és szerette volna, ha lenne még ideje, hogy elmondja. Annyi mindent meg tudott volna magyarázni. Mennyi megenni való sült, lefektetni való kurva, meginni való sör van még a világon. Ne feledkezzetek meg a sültekről, a kurvákról, meg a sörről, fiúk, akarta kiáltani. Soha ne feledkezzetek meg róluk! Milyen hülyeséget csináltál, gondolta. Milyen átkozott hülyeséget. Még az arcukat se fogod látni, amikor megtalálnak. Blum meghalt. Sportszerűen értve a dolgot, Péntek találta meg. Péntek tétlenül áldogált a földszinti verandán, amikor a lövés robaja a szúnyoghálón át betöltötte az udvart, és csak egyenest neki kellett iramodnia a lépcsőnek. Majdnem egy másodperccel rávert Niccolo Levára, akinek előbb be kellett fordulni a raktárból a sarkon, ezért Péntek ért oda először. Rögtön utánuk Warden rohant belélek szakadva a századirodából. Warden mögött özönlöttek be a többiek, a szakácsok, a konyhaszolgálatosok, a laktanya udvaron dolgozó munkaosztagok, vagyis mindenki a századból, aki a közelben tartózkodott. Az udvart szegélyező épületek még ide-oda dobálták a lövés elhaló visszhangjait, és ők már is mind egyszerre rohantak a lépcsőnek. A Bloom keresztben hevert a pricsén, a halottak sajátos, élettelen pózában. Koponyájának eltűnt a teteje, a puska a padlón hevert, csupasz, tésztafehér fél lába komikusan lógott le a pricsről. A lyuk körül, ahol a golyó a plafonba csapódott, nagy, nyálkás vérfolt terült el. Az arca még mindig Bloom arca volt, de úgy nézett ki, mintha minden csontot kivettek volna belőle. Azokra a fejvadászok által összezsugorított fejekre hasonlított, amelyeket a városban, a Hotel Street-en látni a ritkaságboltok kirakataiban. Jesszusom, kiáltott fel Niccolo Leva, és meg sem állt, hanem rohant egyenest a latrinában nyíló ajtónak. Különben senki nem szólt semmit. Néhányan keresztül furakodtak az ajtóban, meg a verandán egyre növekvő tömegen, és követték Levát. A többiek csak álltak, amint lassan derengeni kezdett nekik, hogy mi történt, és olyan zavart képet vágtak, mint a vízvezeték szerelők, akik egy foglalt fürdőszobába nyitottak be, és nem oda, ahová kellett volna. Péntek elnézte annak az embernek a maradványait, aki csak az imént kapta el a galériát, és elcsodálkozott rajta, hogy nem lett rosszul. Meglepődött. Azt hitte, hogy ha egyáltalán rosszul lesz itt valaki, akkor az ő lesz. El is fogta egy kis büszkeség, hogy nem fogta el Hányinger. Elég! Szólalt meg végül tehetetlen Düvel Warden. Kifelé, emberek! Nincs itt semmi keresnivalotok! Indulás visszadolgozni! Amikor senki sem moccant, és senki se felelt, szinte hálással rivalt rájuk. Nem hallottátok, mit mondtam? A szentségit! Bömbölte. Ki innen? Most már mindent láttatok? Mindenki alaposan megbábulhatta. Mars ki innen a pokolba! És senki nem nyúl semmihez, amíg ki nem jön az őrszobáról az ügyeletes tiszt. A tömeg erre kelletlenül mocorogni kezdett, de senki nem tett egy lépés sem. Minden arcon felháborodott tiltakozás és tehetetlen dű tükröződött. Nem Warden, hanem Bloom miatt. Olyan képet vágtak, mintha az utolsó pohár jégbe hűtött sörüket kínálták volna föl valakinek egy kánikulai napon, és az illető elutasította és a pofájukba locsantotta volna. A fene egyemek, hát nem volt joga ilyen disznóságot csinálni, mondta valaki bizonytalanul, de csak úgy a semmibe. A hálótermünkben, mondta egy másik hang. Olyan arcot vágtak, mint a valamennyien legszívesebben nekiesnének Bloomnak, ha Warden nem tartaná őket kordában, és halott vagy nem halott, jó alaposan megruháznák, amiért arra emlékeztette őket, amit életük legszebb éveinek feláldozásával próbáltak elfelejteni. De azért nagy bátorság kellett hozzá, mondta Clark, aki valahogy úgy érezte, hogy muszáj valamit mondania. Nagy bátorság kell az ilyesmihez. És biztos, hogy nem, Warden a szavába vágott. Oké, mondta folytott dütő remegő hangon. Ha már itt akartok lézengeni, legalább hasznosítsátok magatokat. Ketten hozzanak vödröket, felmosorongyot, meg egy létrát a raktárból.
Valaki másszon föl a tetőre, nézze meg, átütötte a golyó, és ha igen, vételezzen papírt meg kátrányt leváltól, és foltozza be a lyukat.
A tömeg kórusban felháborodva tiltakozott, és kezdett hirtelen szétoszlani, és visszahúzódni a lépcső felé.
Én ugyan nem fogok egy olyan disznó után takarítani, aki agyonlövi magát, mondta valaki.
Úgy van, csak takarítsa fel ő maga. Ő csinálta,
tette hozzá más valaki. Általános, szinte eszelős röhely tört ki.
Na, ebből elég, szólt rájuk éles hangon Warden. Nyomás, vége a vakációnak!
A tömeg pillanatok alatt szétszórodott, és már el is tűnt, amikor Niccolò Leva sápadt arccal visszajött a latrinából.
Úristen, nem is oda mocsok? És nekem itt kell aludnom az éjszaka,
felnézett a plafonra.
Alig pár órája, hogy kiadtam neki egy pár vadonatúj bakancsot, mondta tehetetlenül.
Mit gondolsz, miért csinálta? Kérdezte Péntek, valahogy kissé restelkedve, mint annak idején odahaza, amikor a kis testvérei becsináltak a nadrágba.
Hát honnan a fenéből tudjam a Krisztusát neki? Bömbölte Warden. Néha nekem is kedvem lenne hozzá ennél az átkozott alakulatnál. Niccolò? Folytatta. Ha az ügyeletes tiszt elment, keríts pár embert és takarítast fel ezt az izét.
Majd megcsinálom én, mondta Péntek. Engem nem zavar.
Egy ember nem elég hozzá, mondta komoran Warden. Menj te is Levával.
Oké, főtörzs, mondta Péntek teli csodálattal.
Csak azt szeretném tudni, miért csinálta, kezdett újból töprengeni a lépcsőn. Mindene megvolt, amit csak kellett egy embernek. Középsúlyú bajnok volt, tizedes, és hamarosan őrmester lett volna. Mindene megvolt. El nem tudom képzelni, miért lesz egy ilyen ember öngyilkos.
Az Isten szerelmére fogd már be a szád, szólt rá dühösen Niccolò Leva.
Nagy bátorság kellett hozzá, mondta Péntek. Úgy érezte, meg kell magyaráznia a dolgot. Ködösen rémlett neki, hogy valamit mondania kell Bloomról. Nekem nem lett volna hozzá bátorságom. Ó, ha ezt Prue megtudja, gondolta. Thank you.